A Ludwig Lunch sorozat az úgy néz ki, most már ezt másfél éve csináljuk a Ludwig és a könyvesblog együttműködésében, hogy különböző alkotókat hívunk a különböző kiállítások tereibe, és végül is úgy beszélgetünk az adott alkotóval, hogy ráolvassuk az adott kiállításnak a tematikáját, és úgy közelítünk az alkotóhoz. Ez egy elég érdekes kísérlet szokott lenni, és azért helyek közel jól szokott sikerülni az, hogy egy teljesen új nézőpontot kapunk az adott alkotóhoz. Itt ugye a megosztás volt a téma, és nem szeretnék ismételni, de ugye a művészetben az a jó, hogy az a legfontosabb pillanata, amikor valami, egy alkotás létrejön, attól még nem lesz művészet, hanem akkor lesz művészet, amikor valaki ezt látja, tehát valakivel a tárgy az meg lesz osztva. Hogy neked mi volt az első élményed, amikor úgy énekeltél, vagy úgy csináltál bármit, hogy azt megosztottad másokkal?
Szerintem ez gimiben volt, és rögtön mély víz volt, mert gyakorlatilag, amikor mi először így komolyabban elkezdtünk zenélni, akkor rögtön jött ilyen felkérés, hogy elkezdtünk Johnny Cash dalokat játszani, mert megjelent ugye a Walk the Line című film, és akkor gondoltuk, hogy fú, de jó lesz most ilyen 50-es évek rock and roll sztár lenni. És jól is állt így a gimis zenekarnak, meg én is el tudtam őket énekelni, és akkor mondták, hogy na, itt vannak ezek a srácok, akik nyomják a nem tudom, tizedik, nem tudom miből, hogy akkor szalagavaton játszanak, és azért az 1500 ember volt, tudod, tehát hogy az egy ilyen, tényleg egy olyan teszt volt már rögtön az elején, hogy olyan fórumon mutatkozhattál be, ahol volt tétje. Tét nélküli koncertek is voltak előtte persze, tehát voltak olyan események, ahol meg volt más zenekarom is, akikkel játszottunk itt-ott ilyen 10-20 emberek előtt. Szerintem mindegyik jó élmény volt, tehát olyanra nem emlékszem, hogy ilyen polgárpukkasztó hazaküldés, és fú, de szarok vagytunk, ilyen, tudod, ilyen kemény nem volt. Úgyhogy kb. A gimi körül voltak az első ilyen megmérettetések.
Itt ülünk. Erről sokat beszéltél, erről a tárgyról, műtárgyról, és erről, ami közben beszéltél, az jutott eszembe, hogy egy nagyon érdekes egy zenekarnak az élete, mert egyfelől valójában folyamatosan a mainstreambe igyekszik, még ha nem is szándékosan, de a minél nagyobb közönség elérésében. Igen. Ti is rendszeresen jártok Amerikába, Hollandiába, különböző országokba fellépni, és nagyon tudatosan építitek a nemzetközi karriert. És azon gondolkoztam, hogy miközben itt van ez a tömegfogyasztás, és amit itt ételekkel mutatnak be, és a zene is alapvetően egy tömegfogyasztási cikk. Tehát folyamatosan kapjuk a reklámzenétől, a Spotify-on keresztül, a YouTube-ig folyamatosan a dalokat, és én folyamatosan hallgatok zenéket, a 80%-áról nem tudnám megmondani, hogy ki volt az előadó, vagy mi a szám címe.
Iszonyatos a zaj, persze.
De közben mégis egy ilyen egyéni ambíció van ebben, hogy ti valamit meg akartok fogalmazni, sokszor egyébként pont a mainstream ellenében, hogy ennek a dinamikája a te életedben, ez hogy néz ki?
Na, nagyon érdekes kérdés, meg pont jó, hogy ezelőtt ülünk, mert tényleg lehetne azt mondani, hogy ha így mész az ilyen avantgárdabb, undergroundabb dolgok felől a mainstreamhez, akkor az van, hogy egyre kevesebb az összetevő. Tehát, hogy itt a kajáknál arról beszélünk, hogyha te egy komoly, nem tudom milyen Wellington bélszint akarsz csinálni, azt nem írod le így három összetevőbe. Viszont ha te a legátlagosabb popszámot akarod megalkotni, akkor azt meg lehet csinálni így, ennyi összetevőből, viszont nem biztos, hogy az üzenet meg úgy át fog jönni. Tehát ezért érdemes a, nem tudom, akár a Lady Gaga-t, vagy ilyeneket mondani, akikre azt mondja mindenki először, hogy mi van, meg hogy van, ott iszonyatos csavarok vannak benne hagyva a zenében, olyan megoldásokkal, amitől nem lesz ilyen művi és mesterkét és tömeggyártott a sztori, és hát látod, át is ütötte az embereknek azért a hártyáit, és felfogták, hogy mi van. A másik meg, ami érdekes, hogy ez megint csak a Bowie-ra visszautalva, hogy ő mondta azt, hogy én egy ilyen instant sztár vagyok, akit beleöntesz a vízbe, és utána már ki is lépek Ziggy Stardust-ként. Ez is egy picit így van. És szerintem valahol az van, hogy nekünk is mozognunk kell ezen a határon, úgy, hogy nem akarjuk magunkat nagyon bezárni egy dobozba. Tehát amikor elkezdték nagyon azt mondani, hogy hú, gyerekek, magyar dal kell, és meg kell írnotok, és az lesz az, és akkor mi arra azt mondtuk, hogy majd írunk magyar dalt, amikor jön az ihlet. Tehát azért ne írjunk magyar dalt, hogy piaci érvényesülésünk nagyobb legyen, vagy hogy több ember hallgassa meg. Nem tudok annál szebb szitut mondani egyrészt, hogy egyrészt írtunk már 12-be is magyar dalt, másrészt meg amikor ugye a Brody bejelentkezett, hogy akkor mi lenne, ha ez a szöveg lenne. Ez egy tökéletes alkotói együttműködés, egy inspirált, ihletett pillanatban. Azt nem volt mesterkért, ezt nem kellett megcsinálni, nem kellett előtervezni. Az üzenet megmaradt benne tisztán. Szóval én azt tudom erre mondani, hogy mi nem akarjuk az üzenetünket így koszolni idézőjelbe. Ilyenek miatt, elvárások miatt.
És egyébként ebben mekkora, milyen kulturális gát van abban, hogy ti Magyarországon elkezdtek még ha angol nyelven is egyfajta zenét, és próbálkoztok nyitni, nyilván nyelvileg sokkal könnyebb, nyitni Nyugat-Európában vagy Amerikában, de hogy érzel ilyen kulturális gátakat?
Hát abszolút, abszolút, de ezt meg nem tudom ilyen jó vagy rosszként felrónni, mert ami a hatás és mondjuk negatív, az is nagyon sok dologra pozitívan tudhatni. Tehát, hogy ha meghallgatja, nem tud angolul, és megkérdezzük tőle, hogy de szerinted amúgy miről szól a dal? Hát én ezt érzem benne, és akkor azt mondom, hogy pontosan. Tehát, hogyha a zene átmegy, és megérted azt, hogy milyen hangulatokat idéz meg, akkor igazából nem kéne, hogy a szöveg elüssön tőle. Tehát te megértheted a zenének az üzenetét, és ezért csodálatos, hogy nem kell felirat, vagy szín, vagy hasonlók, hanem kapsz egy érzést, és rögtön az jut eszembe, hogy úristen, nem tudom, ez egy álom, ami ilyen vagy olyan. Legjobb példára Great Gig at the Sky, Pink Floyd. Azt, aki meghallgatja, szerintem minden második embernek a halál és a léttel való harc jut eszébe. Se szövege nincsen, se olyan kötött üzenet zeneileg nincsen benne, amitől egyértelmű. Tehát nem az, mint a Money vagy a más dalok a lemezről egyértelmű, hogy igen, ez a pénzről szól. Szóval szerintem ez igazából nem kéne, hogy gát legyen. Abban gátol minket, hogy van egy piaci berendezkedés ennek az egész iparágnak. Ami Magyarországon ilyen, külföldön olyan, és ezek rengeteg olyan, szerintem negatív hatással van mondjuk ránk is, bizonyos ilyen elvárások megint csak, mint az előző kérdésnél.
Itt a kiállításban ugye többször reflektálunk a 60-as, 70-es évekre, ahova ti a zenekarral nagy kedvel nyúltok vissza. És ezt tegnap volt egy telefonbeszélgetésünk, és akkor mondtam már neked, hogy számomra az nagyon izgalmas, hogy mit jelent egy bármilyen értelme egy kortárs mű. Én ezt egyébként irodalmon keresztül szoktam mondani, hogy a minden mű, akár halott a szerzője, az is kortársá tud válni abban a pillanatban, hogy ezt most 2019-ben előveszem, és mit mond nekem. Ti egy olyan stílusba nyúltok vissza, aminek már így úgy nézett ki, hogy valamilyen része már lecsengett, és mégis tudtok hozzátenni, hogy ez a, ami itt a kiállításban is látszik, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy meg kell tippelni, hogy melyiket, melyik évtizedben csinálták, akkor rögtön így 2019-ben ez már bonyolultabb dolog. Nektek a zenében az, hogy így visszanyúltok ilyen nagyon, tehát ezt nem szokták felvállalni általában ennyire a zenekarok, hogy ilyen határozottan bevallják, hogy valamihez visszanyúlnak. Nektek ez segít, könnyebb, nehezebb, nehéz volt kialakítani a viszonyt ahhoz, hogy egy ilyen nagyon direkt zenei hagyományba léptek bele?
Szerintem is. Tehát, hogy nehéz is és könnyű is. Nagyon-nagyon sok ajtót ki tudott ez nyitni. Én azt érzem, hogy volt egy, főleg Magyarországon, egy iszonyatosan erős generáció, és tényleg itt még a 80-as éveket és abszolút Európa kiadó UR-házeket mind bele lehet venni. Hát a Mennyhárt Jenő az igazi hős, tehát ő tényleg egy olyan figura, aki ugyanannyit ér, mint a Presser, Picibá vagy a Szörényi Levente. Úgyhogy itt volt egy nagyon erős korszak, mondjuk kezdve az 50-es évek végétől, amit én úgy érzek, hogy ott valahol megszakadt, és nagyon megváltozott. Jött egy új hullámos zene, aminek szerintem a lényege az volt, legalábbis én így szűrtem le, hogy ettől való elszakadást, tehát hogy ne ez a izé legyen, ne beat zene, meg ne hard rock, meg ne izé, hanem keményítsük, legyen az üzenetünk, nem tudom, még nyersebb, és tisztább, és szívenütősebb, főleg egy olyan világban, ahol egyre több olyan dolog alakult ki, amiben már a figyelem nem tud úgy összpontosulni, mint mondjuk egy 60-as években egy ifi parkba lejön 6000 ember az Omegára, és az volt az aznapi program, meg az, hogy a rendőrök megvernek utána. Szóval, hogy nálunk az van szerintem, hogy ehhez a generációhoz mi kapcsolódni akartunk. Mi azt éreztük, hogy ők valami olyasmit képviselnek, meg valami olyasmiből jönnek, ami hasonlít ahhoz, amiből mi jövünk. Nem tudom miért. Nem tudom, hogy mi miért érezzük ezt. De hogy ezekkel az emberekkel, hogyha beszélünk, vagy találkozunk, vagy együtt zenélünk, akkor olyan egymásra találások vannak, ami nem lehet véletlenül. Tehát, hogyha te zenélsz, nem tudom, a Tátraival, vagy a Karácsony James-el, nem kéne, hogy működjön. Nem lenne kötelező az, hogy nem úgy van, hogy te jó zenész vagy, és összeállítanak, mondjuk világszínvonalú zenész vagy, összeállítanak a nem tudom milyen random zenekar, és az működjön. Annak nem kéne működnie, mert nem biztos, hogy van egymásra találás. És nekünk volt ezekkel a művészekkel egymásra találás, és én ezért érzem azt, hogy ez nekünk egy fontos hovatartozásunk. A másik meg az, hogy szerintem nagyon sok zenekar, művész, zenész tudatosan törekszik arra, hogy a gyökereit vagy letagadja, vagy elfelejtse, és ne foglalkozzon vele. Szerintem nekünk egy nagyon érdekes és fontos szál lehet ez a Budapest. És az, hogy a East West-ben, amikor fölvesszük a Ringasdál magadat, akkor így kérdezzük a csávok, hogy Jézusom, mi ez a dal? És így mondjuk, hogy hát ez egy magyar szerzemény a 70-es évekből, és amúgy ez meg az van. És akkor utána mondhatod nekik, hogy ha lementek az Amoeba Recordshoz, ott viszont van Loksi, úgyhogy vegyétek meg a lemezt. Szóval, hogy érdekes. Én nagyon, nekem mindig fontos volt ez a gyökerekkel való a hovatartozásnak az ilyen erős megerősítése, de természetesen nem úgy, ahogy ott amire az a kép reflektál, hanem úgy, hogy vállaljuk föl, legyünk büszkék arra, hogy minden jövünk. Mi nem akarunk angol zenekar lenni, vagy amerikai.
Egyébként az az érdekes, hogyha ilyen szimbolikusan nézzük a művészet, az általában úgy szokott kinézni, hogy az alkotó mindig a kvázi az apja nemzedéke ellen lázad, és ahhoz képest próbál meg más csinálni. És ilyen értelemben mégis idézőesen az apátok nemzedéke felé nyúltok.
Igen.
Vissza.
Apám hitte.
Nem, az nekem nagyon nagy kedvencem.
Nekem is.
Néha a munkahelyen leszoktam játszani.
Én is. Most elmentünk sírni hátra a terembe.
A következő kérdésem az lenne, hogy itt az utolsó teremben ugye egy ilyen performatív marketing akció keretében bemutattad az új borítót.
Kell valamiből élni is kell. És, május 3 akvárium cső.
És csak azon gondolkoztam, hogy amikor, tehát már láttam olyan 2018 évvégi interjút, amikor már az új lemezről beszéltek, azt lehet tudni, hogy hogyan, már kijöttek videoklippek, és hogy egy ilyen óriás tervezés van. És hogy a művészetnek az a része, egy pontig felvettétek a lemezeket valamilyen koncepció szerint, és akkor innentől kezdve viszont a nagy tervezés zajlik, hogy ez hogyan jutott el a megosztás útján minél több emberhez?
Így van, mert a probléma az, hogy egyre kevesebb emberhez tudsz eljutni, attól függetlenül, hogy milyen művészetet, vagy mit képviselsz. Tehát az, hogy mondjuk a Banksy, akiről beszéltünk, rengeteg emberhez eljuthat, iszonyatosan erősen használja ezt a polgárpukkasztó, szinte már trashbe hajló dolgot, ami most nagyon sok zenekarra is elmondható, csak hogy ott a teremben is mondtam, sokan azt felejtik el, hogy üzenetnek attól még lennie kell. Tehát, hogy nem elég az, hogy rapper vagyok, és van a nyakamba egy nagyon szép aranylánc, és beleírom a parazolt, és a számomba nem mondom, hogy hogyan, meg a nevét se fogom kimondani ennek az arcnak. De ő az akváriumban egy óra alatt eladja a jegyeket, mi meg nem. És ez nem egy fájó pont, hanem itt ebbe csak azt kell felismerni, és azt kell látni, hogy teljesen átalakult ez az egész, teljesen más figyelem övezi ezeket a művészeti ágakat, teljesen mást jelent ma már ez, mint mondjuk 70 éve jelentett volna, valahogy nekünk is ki kell találnunk olyan új fórumokat, vagy olyan stratégiát, ahol eljuthatunk az emberekhez. Mert ha nem jutunk el, akkor viszont nem lesz művészet, és nem lesz semmi. Tehát ha nem jöttök el, meg nem hallják itt többen, akkor tényleg ez van. És engem nem zavar, és nem az a fő célom szerintem, hogy meg a zenekarnak, hogy itt most mindenhol 15 ezeren legyenek, és úristen. De az, hogy egymásra reflektálva energiákat adjunk át egymásnak, az nagyon fontos, és az közönség nélkül nincs. A közönséghez meg el kell valahogy jutni, azt az utat meg sajnos meg kell tervezni.
A katedrálisos mű kapcsán mondtad, hogy milyen fantasztikus egyetemi éveid voltak. Ezt most nem elevenítjük föl, hanem inkább arra próbálok meg áttérni ennek a műnek a kapcsán, hogy az nagyon érdekes, hogy és szintén egy interjúban olvastam, és nagyon meglepően hosszan beszéltetek a zenekartagokkal arról, hogy milyen hangszereket kell beszerezni ahhoz, hogy azt a bizonyos soundot létrehozzátok a lemezen, illetve hogy mennyire fontos az, hogy analóg módon vegyétek föl a dolgokat, és hogy egyszer csak elkezdett, engem ez eddig nem annyira foglalkoztatott, megmondom őszintén, engem az érdekelt, hogy mi a végeredmény, ami kijön a fülesen, hogy itt láttam egy ilyen sok technikai embert, aki nagyon, emiatt nagyon sokat kell, hogy foglalkozzon a technikával, mint ott hát meg se tudom nevezni, hogy ezek micsodák. És csapágyok, köszönöm.
Fogaskerék.
Egyszerre kell foglalkozni a csapággyal, de közben azzal is kell foglalkozni, hogy az a hagyomány, megint csak, amibe belépsz, annak mi volt a csapágya ilyen értelemben. Hogy ez a parazolnál, ez mennyire fontos, hogy ez az egésznek a része legyen, hogy az image-nek a része legyen, hogy az idős bácsitól vidéken megveszitek azt hiszem a Yamaha zongorát, ami az interjúban
igen,
volt.
Igen, 40 ezer forintért, és nem tudta, hogy mit ad el. Ha! Szóval, hogy nagyon, nagyon fontos. De legtöbbször az van, mint mondjuk itt is lehetne ilyen műveknél, hogy így ránézel, és az is megfordul a fejedbe, főleg, hogyha foglalkozol ilyennel, hogy ezt hogy csinálta. Ezt hogy tudta létrehozni? Tehát ahogy egy bármilyen művet, amiket itt most megnéztünk, akár a Yoko Onós sakkasztalt is, hogy mi most akkor hogy festette le most külön öntöttő elemeket? Hogy akart ezt az üzenetet megfogalmazni? Miért odarakta? Hogyan lehet ezt utána lefedni, védeni? Lehet-e vele játszani? Nem? Stb. Ezek a funkciók minket mindig is érdekeltek és inspiráltak. Tehát ha mi meghallgattunk egy lemezt, akkor az volt az első kérdésünk, hogy ez miért szól így? Mitől? Hogyha jó? De akkor is a szar, hogy miért nem jó. De minden ilyen zene hatással volt arra, hogy formáljuk azt, hogy mi mifelé szeretnénk mozogni, és aztán hozzáadta mindenki ezt a saját kis plusz értékét, hogy ő hogy szólaltatja meg azt. Tehát, hogy nem elég a 74-es Ludwig dob, hanem a Simi dobol rajta. Nem biztos, hogy a legjobb megoldás a Marshall láda és a Tiny Terror meg a Gibson gitár, hanem a Máté gitározik rajta. Tehát, hogy neki kellett az. Tehát, ahogyan a Sita technológia és a Warhol keze alatt lett az, ami. És az meg egy másik kérdés, hogy engem is ezekben a művekben, amit mutattam, főleg ez a Bo is ilyen villámos kép, ott nagyon inspirált a Warholnak a színhasználata, ez a rasteres világa, az, hogy hogyan tolál képeket. Ezt erre lehet azt mondani, hogy ez másolás, de közben meg nem, mert az általa kifejlesztett új dolgokat, te beleülteted a te eljárás folyamatodba, és létrehozol megint valami újat, amit majd lehet, hogy megint valaki más fogja beleültetni, és ez egy körforgás. Tehát itt szerintem az emberiség történetében már hányszor jöttek elő dolgok. Volt egy reneszánsz, ami mondjuk arról szólt, hogy így előveszünk egy nagy merítést, és újraértelmezzük. Az már egy másik kérdés, hogy miért van, hogy ez egy értékválság akkor most, vagy hogy hol tart a világ, ami miatt mondjuk mi is visszautalunk, és onnan merítünk. Ja.
Hogyha már a merítés és inspiráció a téma, akkor te a zenét azt úgy, hogy képzeled el? Úgy képzeled el, hogy folyamatosan új dolgok jönnek létre, vagy úgy képzeled el, hogy folyamatosan párbeszéd van a te dalod és a korábbi dalok között, amik egymásra hatással vannak folyamatosan? Tehát egy ilyen nagy folyamatban, vagy egy ilyen önálló egységként?
Zenekar szempontjából szerintem folyamat van. Mert ott látható, hogy miből mi következik, és az is nagyon látható, hogy milyen időben, téridő volt ez a rock téridő kiállítás, itt, amin szintén volt egy ilyen tárlatvezetésem ott is érdekes volt, hogy ott már tényleg a rockzenéről volt szó, meg erről az egészről. Szerintem ez nálunk abszolút fejlődési folyamat, abszolút egy dal a jobbnál jobb és érdekesebb és más üzenettel bíró azért tud lenni, mert mi történt velünk közben, hol jártunk, kikkel zenéltünk, kikkel beszélgettünk, és ezt szerintem nagyon sokan amúgy nem is tudják mondjuk a közönségből, hogy lehet, hogy egy elejtett mondat az ugyanúgy inspirálja a zenészt, és aztán annak lennie kell ennek a pillanatnak, amikor ez így megfogalmazódik benned, és lejön, és zene lesz belőle. Én a dalírásnál is abban hiszek, hogy ott valami hátulról jövő, valami megmagyarázhatatlannak kell történni ahhoz, hogy tényleg nagyon jó és őszinte dalok szülessenek. Jellemző azért az, hogy ami nagyon sokat gondolkoztunk, és nagyon tekertük, csűrtük, csavartuk, hogy így meg úgy legyen, meg most így kéne szólni, meg legyen már olyan, mint az, azok nem lettek jók általában. És most ennél az Exotic Posttraumatiknál azokat ki is dobtuk a kukába. Tehát fölvettünk 12 vagy 13 dalt az East Westbe, és utána 3 satú. És 10 olyan dal került rá, amiről mindannyian azt éreztük, producerünkkel persze, mint külső füllel egyetemben, hogy ezek legyenek rajta, s a többi. Tehát erőlködés, izzadság, szag az nem kell.
A filmrendezők azt szokták csinálni, hogy amikor megszületik a forgatókönyv és készülnek a forgatásra, akkor nagyon-nagyon sok filmet megnéznek, amit így elképzelnek, hogy mik lehetnek a hatások, amik egyfelől azért, hogy inspirálódjanak, másfelől meg azért, hogy azért pontosan olyat ne csináljanak. De hogy ez nagyon fontos vizuális szempontból. Amikor ti az új lemezt csináljátok, akkor voltak ilyen lemezek, mondjuk David Bowie és kívül?
Nagyon-nagyon sok modern dolgot is hallgattunk, nem én csak a régit hallgattam ilyen féreg módon, de nem, én a Bowie-t szerintem mindenki szokta a zenekarból mondani ennél a lemeznél, mert tényleg úgy körbeértett, családilag is szüleim is hallgatták, tehát hogy nem akkor találkoztam vele először, csak akkor értettem meg az ő mindenségét, azt, hogy az egész élete egy performance, gyakorlatilag a Space Oddity-től a haláláig, és egy átváltozás, és egy olyan üzenetsor, ami folyamatban állítható, tehát az előző kérdésedre visszautalva. Emellett én a Paul McCartney-nak a Wings-es korszakát, azt nagyon sokat hallgattam, sok magyart, Loksit, Fonográfot, ilyeneket. És emellett meg persze az új, nem tudom, Jack White lemez, vagy Idols, amit a többiek nagyon sokat hallgattak. Tehát tényleg ilyen Primal Scream, lehet mondani gyakorlatilag az egész sorba olyanokat, amik most kivehetőek, és kicsit erre a dologra ráültethetőek. Az fontos, hogy ez nálunk is van, és fontos, hogyha megszületik egy téma, azért körbe szoktuk járni, hogy azért ne legyen ugyanolyan. Tehát, hogy volt olyan, hogy így megírtak egy marha jó témát az egyik dalnak a középrészéhez, és ilyen 3 nap múlva Deli Soma, akivel feljátszottuk a Middle Amistradben basszusgitározik, és ő segített ki minket ebben a nehéz időszakban. Ő mondta, hogy srácok, ez amúgy egy Muse improvizáció az egyik koncert, és mondom, akkor miért mondod a próbán? Tehát azt utána ki kellett venni belőle, de írtunk mást. De ilyen van sajnos, hogy a lehetőségek azért határozottak, tehát nincs végtelen variációja a hangoknak.
Ugye itt a megosztás kiállításnak egy fontos része az, amit te is kitértél itt, hogy itt a múzeumpedagógia is egy szempont lesz, hogy hogyan lehet eljutatni a műveknek a megértéséhez a nézőt. Engem az érdekel, hogyha egy dalt kiválaszthatnál a saját életművedből, akkor milyen játékos formában próbálnád meg? Tehát mondjuk ide kiállítanák a moderniált, tegyük fel.
Miért pont azt?
Most ez jutott eszembe.
A kedvenc számod a moderniált, tessék?
és hogy kellene egy ilyen feladatot csinálni hozzá, hogy itt a Lego van, ott a rajzold meg az ételt.
Hát a moderniál az azért jó, mert az pont illik ehhez a kiállításhoz, úgyhogy az egy jó tipp. Ott már eleve a címe is egy olyan szószetétel, ami nem létezik, ugye? Tehát ezt is valahogy egy kicsit meg kell mutatni, hogy miért az a címe. És az egész meg arról szól, hogy visszautalunk a múltra, és hogy miért, arra keresi a választ a dal. Ez gyakorlatilag be lehet mutatni ugye filmmel, klippel, ahogy tettük is, be lehet mutatni a szöveggel, be lehet mutatni külön magyarázattal, sokféleképpen. Én azt gondolom, hogy szerintem a moderniál akár még egy nagyobb képként is működhet. Tehát pont egy olyan dal, aminél úgy át lehet szerintem adni az üzenetet, de ezt végig kell gondolni, hogy tényleg, mert ilyen, hogyha lenne egy olyan kiállítás, és amúgy csináltunk kiállítást mi például a harmadik lemezhez, de nem ebben a koncepcióban, hanem minden dalhoz, grafikusokkal, meg képzőszekkel létrehozattunk, vagyis hát ez egy ilyen projekt volt, termékeket. Tehát arról szólt, hogy moderniál Hello Woodosok megépítették a szívet, amit ugye felgyújtunk. Akkor a Repaint az egy ilyen fújószett, akkor a Maze nevű dal, ahhoz a pont a Novation, a szintén ugye Midlemistből csinált egy ilyen iránytűt hozzá. És ezt a Toldiba kiállítottuk úgy, hogy a lemez ugye egy ilyen belső hálószoba jelenetet ábrázolt egy rajongónkkal, aki tényleg az amúgy. És akkor le volt úgy fedve, hogy úgy nézzen ki, mintha beléptél volna a lemezvilágába. Tehát ilyen volt, de olyan konkrétan nem volt, hogy konkrétan a dalok. Tehát annál a kiállításnál ezt próbáltuk, hogyha termék lenne a dal, tömegtermék, és gyakorlatilag ez ilyen pop art kiállításnak mondható, akkor mi lenne? És tök érdekes dolgok voltak. Volt ilyen molotov koktél, meg ilyen ezek furi dolgok.
Az utolsó kérdésem következik.
Már van, akik elmentek közben.
Őket még visszahívják.
Annyit
majd
pofázunk, igen.
Hogy, hát az baj, nagyon sokat beszéltél az elején, és ez a 400 kérdésemet meg majd átküldöm majd e-mailen.
Mondtam neked, hogy egy óra lesz, és nem hitted el. Nem, nagyon sokat nem tudok sajnos.
Hogy az a feladatot, hogy...
Beszélni, nem úgy, hogy...
Az a feladatot, hogy valakivel le kell ülnöd sakkozni Yoko Ono és Havattőinek a híres sakktáblájához, akkor ki lenne az? Bárkit választhatsz a világtörténelemben és kultúrtörténetben.
Egy valakivel, akivel leülhetek a Yoko-féle sakkhoz, tehát
igen,
a fehér.
Két szék van, az egyiken te ülsz, ennyit segítek.
Kösz.
Jövő héten akkor megkapjuk a választ, és...
Furcsát fogok mondani, Orszácki Jackie.
És miért?
Nem tudom.
De ez jött
a személyiségének az elhelyezése, és az, hogy milyen volt, és milyen üzenettel miket csinált, azt tudom, sztorikból, de hogy milyen lehetett, az akkora homályban él bennem, és annyi legenda született, főleg ugye Magyarországon belőle, hogy nekem behatárolhatatlan az ember. És mindenki ugye nagyon sok, tehát ezek mind jó történetek, tehát nem arról van szó, hogy engem az érdekel, hogy na mi van ott a dolgok mögött, nem. Hanem ott volt egy olyan zenei elme, egy olyan korszakos lenyomat, ami például egy ilyen közös sakjátszmánál lehet, hogy megmutatkozna, és az engem érdekelne.
Ugye a sakjátszmában ez az érdekes, amit említesz, hogy meg kell ismered a másiknak a gondolkodását.
Igen. És őt nem mégis ismerem.
Igen,
abszolút.
És mégis van benne egy ilyen versengés.
Mert most érted, azt mondhatom a Lennont is, vagy bárkit, azért róla nagyon sok mindent tudunk. Itt Magyarországon meg nagyon sok olyan művész volt, akik világszinten alkottak, világszínvonalon. Ez a el nem ismertség, ellehetetlenítés, ez az egésznek ad még egy ilyen nagyon furcsa, misztikus felhangot, és mi ugye, hogy már egy másik generáció vagyunk, mi már nem is találkozhattunk a nagy részükkel, szerencsére még sokukkal igen. Tehát a legenda az leül a sakkasztalhoz, és kiderül, hogy mi van ott bent. Kb.
Hát köszönöm szépen Vitáris Ivánnak a beszélgetést. És nektek is a figyelmet, ez volt a megosztás kiállításhoz kapcsolódó Ludwig Lounge, és a következő pedig majd március 30-án lesz.